Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Húsz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Fontos eredményekkel és új humanitárius támogatások bejelentésével zárult a Hungary Helps ötnapos nigériai missziója. Közölte a külgazdasági és külügyminisztérium üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkára a közösségi oldalán. Azbej Trisztán Nigéria egyik keresztény menekültáborából bejelentkezve elmondta. Az ötnapos humanitárius misszió során végiglátogatták Nigériában azokat a helyszíneket, ahol a magyar kormány a Hungary Helps programon keresztül a helyi egyházakkal együttműködve nyújtott humanitárius segítséget és üldözött keresztény közösségeket látogattak meg, hozzátette. A misszió eljutott a Boko Haram terrorszervezet aktív műveleti zónájába. Az egyik településen élelmiszersegélyeket adtak át belső menekülteknek és egy árvízkatasztrófa áldozatainak. A látogatás egyik fontos pillanata volt, amikor Onitsa településen 400 nővér képzésének otthont adó központot adtak át, fűzte hozzá. Azbej Trisztán elmondta, a kormány folytatja nigériai humanitárius programjait. A következő hetekben 23 millió forint értékben támogatunk egy magyar orvos missziót, valamint újabb ivóvízkutak fúrását, közölte. Hamarosan új templomfelújítási programot írnak ki, amely az 5000-nél kevesebb lakosú falvakat érintheti, közölte a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára vasárnap az alig 600 lelket számláló Vasvármegyei Oszkón, ahol ünnepélyesen átadták a kívül-belül megújult Szent György templomot. Soltész Miklós hangsúlyozta, a magyar falvak megmaradása sok mindentől függ. Fontosak a munkahelyek és a szolgáltatások, de nagy mértékben függ a lelkiektől is, a keresztény hit megerősítésétől is. Amíg egy településen van templom, addig ott van élet is, fogalmazott. Hozzátette, ezért döntött úgy a kormány, hogy Kárpát-medence szerte templomokat újítanak fel. V. Németh Zsolt a térség fideszes országgyűlési képviselője, aki gyermekéveit Oszkon töltötte, személyes emlékeit osztotta meg a hallgatósággal. Mint elmondta, gyakran minisztrált a Szent György templomban, éppen ezért számára ez volt, és ma is az igazi templom. A felújításnak köszönhetően az oszkói római katolikus templom kívülbelül megújult. Szigeteléssel megoldották az épület legfőbb problémáját, a vizesedést, korszerűsítették az elektromos hálózatot, kicserélték a járólapokat és a padozatot is. Újabb kérdésben számít a kormány a magyar emberek véleményére. Indul a fogyasztóvédelmi konzultáció, jelentette be Nyitrai Zsolt a miniszterelnök főtanácsadója a közösségi oldalára feltöltött videóban. A politikus kiemelte, a kormány a közéleti munkáját a Párbeszédre alapozza. A fogyasztóvédelem mindenkit érint, mert minden egyes honfitársunk fogyasztó, vásárló is egyben, fogalmazott. A konzultációt ebben az esetben is a polgárok kérésének megfelelő intézkedések követik majd, közölte a miniszterelnök főtanácsadója. A videóban Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter is megszólalt. Elmondta, a fogyasztóvédelem az emberek biztonságát, a családok védelmét, a vásárlói tudatosságot, a bizalom erősítését, a tisztességes vállalkozások támogatását szolgálja. A fogyasztóvédelmi online konzultáció kitölthető a fogyvéd.kormány.hu oldalon. A ragadós száj és körönfájás vírusfertőzés miatt szombat óta szünetel a határforgalom egyes határátkelő helyeken, a magyar-osztrák határon, a működő határátkelő helyeken hosszabb várakozási időre lehet számítani, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság kommunikációs szolgálata a távirat irodával. Mint emlékeztettek, a páros ujjú patásokat érintő vírusfertőzés miatt az osztrák társszervek arról tájékoztatták a rendőrséget, hogy Ausztria korlátozásokat vezet be a határforgalomban április 5-én 0 órától. A rendőrség arra kéri az utazókat és ingázókat, hogy hétfői utazásuk megtervezésekor folyamatosan kísérjék figyelemmel a rendőrség hivatalos honlapját. Végül az időjárásról: derült, valamint erősen felhős területekre és időszakokra egyaránt számíthatunk. Az esti, késő esti órákban a Duna-Tisza közén is megszűnnek a hózáporok, amelyekből síkvidéken vékony hóréteg is kialakulhat. Ezt követően legfeljebb néhol szállingózhat a hó. Az élénk erős északi, északnyugati szél hajnalra a legtöbb helyen mérséklődik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában mínusz 5 és plusz 1 fok között alakul, de a tartósabban derült, szélvédett tájakon ennél több fokkal hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 4 és 10 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Az est hangjai.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit, Vasvári Bernadett zenei szerkesztő és Fehér József technikus nevében is. A mikrofonnál a hírszerkesztő műsorvezető, Sinkovics Andrea. Ferenc pápa mondja: Jézus tekintete nem szemrehányó, hanem irgalmas tekintet. Ez az az irgalmasság, amelyet időnként nehezen tudunk elfogadni, különösen akkor, amikor Isten olyanoknak bocsájt meg, akik szerintünk nem érdemlik meg. Kedves hallgatóink! Műsorismertetésünket követően a Múltunk pillérei című műsorunkban Bonifác és Buldusz Egri püspökökről, Budapéter atyával beszélgetünk. 21 órától híreket mondunk, majd az Itt élünk című műsorunkban is a Szegre látogatunk, az 1849-es tavaszi hadjárat győztes csatájának helyszínére. 21 és 22 órakor rádiónk tokai frekvenciáján a TK-val jelentkezünk. Szabó Magda Pilátus című regényének 12. része hangzik el, majd az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő óvodák intézmény vezetői értekezletéről számolunk be. Rádiónk kisújszállási frekvenciáján ekkor irodalmi és lelkiségi összeállítás szól. A 22 órakor elhangzó hírek után megismételjük az egyház fórumot. Műsorunk fő témája a Szent Év kapcsán a remény. Fürné Mosoni Anita, az Emberi Méltóságért a Hospice Osztály Betegeiért Alapítvány elnöke, Gáspár Emília, az Ekker Roma Szakkollégiumának bizottsági elnöke, Kohári Szilvia, a RÉV Szenvedélybeteg Segítő Szolgálat intézmény vezetője, és Lóci Tamás atya, az Egri Érseki Papnevelő Intézet spirituálisa beszél saját hivatásuk kapcsán, tehát a reményről. A 23 órakor elhangzó hírek után a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd Balog Ferenc olvassa fel hétvégi levelét. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb 23 óra 45 perckor jelentkezünk. Addig is további tartalmas rádiózást kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Ha egy nemzet nincs tisztában saját történelmével, akkor jelenét is bizonytalannak érzi. Múltunk ismerete út nemzetünk megmaradásához. Hallgassa műsorunkat! Tanuljon, okuljon és építkezzen ön is őseink tetteiből. Múltunk pillérei. Magyar történelmi műsorsorozat a Szent István Rádió hullámhosszán.
Folytatjuk a mai adásban az Egri püspökség történetéről szóló beszélgetésünket Budapéter atyával, akit nagy szeretettel köszöntök a stúdióban. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Az előző adásban egy picit bevezettük az Egri püspökség történetét, indokoltuk a témaválasztásunkat, illetve egyáltalán azt, hogy milyen források lehetségesek. Nagyon sok a bizonytalanság, és még lesz is, erre majd a későbbiekben számos példát fogunk hozni. Amivel befejeztük az előző adást, az az, hogy ki lehetett az első püspök, és hát az óriási nagy kérdőjel az már itt megfogalmazódott. Első Katapán nevét említettük, aki a 17. században megjelent forrásokban, de egyszer megjelent, de ebből még nem biztos, hogy lehet azt a következtetést vonni, hogy itt volt. Még mellette két másik szeméről kell beszélni. Buldusz neve elhangzott, és akkor, ahogy az előző adásban, ha követett minket valaki, mondtam, hogy még egy harmadik titokzatos nevet is meg fogunk említeni, ki lesz ő.
Ő Bonifác, mert hogy az egri püspökök hivatalos sorrendje első Katapán után Bonifáccal folytatódik, és utána következik Buldusz. De hogy az előző adásban mondtuk, hogy van, aki már Bulduszt tette eleve az első helyre, ugyanis Bonifácról még annyit sem tudunk, mint Katapánról. Tulajdonképpen tényleg ezt kell mondani, hogy amikor megindultak a történeti kutatások, meg úgy egyáltalán elkezdtek foglalkozni az egyházmegye történetével, akkor jelenik meg ezekben az iratokban Bonifácnak a neve, viszont tényleg nem tudunk róla semmit. Azon kívül, hogy ekkor valahonnan az ő neve is oda került a püspökök közé. Egyes akkori történészek tudni vélik, hogy még Szent István király idejében tevékenykedett, hogy 1018-tól 1037-ig töltötte be az egri püspöki széket. Más korabeli történész 1019-től működteti, mint egri püspök. De valójában, ami az izgalmas vele kapcsolatban, hogy semmit nem tudunk. Tehát mit csinált, hogy egyáltalán létezette. Tehát ezeket a kései történészi beszámolókat leszámítva igazából nem tudunk. Tehát korabeli dokumentumokban sehol sem említik a nevét. Mondhatjuk mi is azt Schmidt Miklóssal, aki 1768-ban azt állította, vagy azt mondja, hogy hát tulajdonképpen nem tudunk semmi biztosat róla, de mondhatjuk azt, hogy a személyét a feledékenységtől a magyar egyház kegyelete megőrizte. Hát ez egy szép mondat, és valójában tényleg ezt tudjuk mondani, hogy valamiképpen a történelmi kegyelet, hagyomány megőrizte a nevét, de dokumentumokkal alátámasztani ezt nem lehet.
Mi az, ami esetleg Buldusz felé billentheti el a mérleg nyelvét?
Bulduszsal kapcsolatban már több mindent tudunk, de ami kérdőjeles az, hogy egri püspök volt-e.
De legalább az biztos, hogy a létező neve, személy.
Így van, Buldusz létező személy, egyértelműen. Hát valószínű, hogy a másik kettő is létező személy, csak egyszerűen nem maradt fönn semmi, mint hogy ha megnézzük azért a korabeli más egyházmegyéket, hát ott is teljes bizonytalanság van, egy-két egyházmegyétől eltekintve, akiknek a püspökei, a korai püspökei meg vannak említve, tehát az esztergomi püspökök viszonylag jól dokumentáltak, ugye ami a központi fekvése miatt is, meg a király közelisége miatt is indokolt. Azon kívül jó néhány egyéb püspök, aki valami más módon is beírta nevét a történelembe, szintén történelmi bizonyossággal állíthatjuk a létét teljes egészében, tehát 100%-osan, mint ugye az első csanádi püspököt Szent Gellértet, és hát vannak mások, akiknek a neve itt-ott fölbukkan a korabeli dokumentumokban, illetve a korabeli krónikákban is. Buldusznak a neve is viszonylag korán megjelenik, méghozzá Szent Gellértnek a legendájában, csak éppen az nincs odaírva, hogy egri püspök volt.
Mint akkor mi? Csak a neve volt, tehát semmilyen titulussal?
Igen, püspök. Oda van írva, hogy püspök. Tehát ugye itt a történelmi helyzet az, ami érdekes, tehát ahol egyáltalán fölmerül, hogy most Buldusz mikortól lett volna egri püspök, ezt sem tudjuk pontosan, mert hogy vannak olyanok, akik úgy vélekednek, hogy több mint 30 éven keresztül püspökösködött, tehát tulajdonképpen még Szent István királynak az idejében elkezdődött az ő püspöksége, és 1046-ban ugye a vértanú halálával ért véget. Tehát, hogy akár már 1009-től kezdődően is lehetett egri püspök, ugye vannak azok, akik ezt vallják, és akkor így ő lenne rögtön az első egri püspök. Azonban ez eléggé valószínűtlen. Megmondom, ami a probléma, hogy nem tudjuk, hogy egri volt-e. Tehát nézzük meg a történelmi szituációt, hogy egyáltalán hogy kerül elő az ő neve más püspökökkel együtt, akiknek a kiléte Gellértet leszámítva szintén bizonytalan. Tehát a helyzet az, hogy Szent István király halála után normális módon Orzeolo Péter megörökli a magyar trónt Szent István király szándéka szerint. Igen ám, de Orzeolo Péter kiderült, hogy nem igazán alkalmas a magyar királyságnak a vezetésére, nagyon sok ellenségre tesz szert, és ez hamarosan odáig vezet, hogy egy nyílt lázadás üti föl a fejét, amelyben úgy tűnik, hogy komoly szerepe van a csanádi püspöknek, Gellértnek. Gellért nagyon nagy tekintélynek örvend, ugye ő még azok közé, a püspökök közé tartozik, akik Szent István királynak a belső köréhez tartoztak, tehát mielőtt még csanádi püspök lett volna 1030-tól, előtte is már nagyon komoly kapcsolatokat ápolt a királyi udvarral, személyesen Szent István királlyal, illetve Imre herceggel, és így tovább. Tehát éppen ezért a tekintélye az igen jelentős. Tehát ő egész biztos, hogy ellenezte Orzeolo Péternek a tevékenységét, már csak azért is, mert ugye szem előtt ott lebegett Szent István királynak a működése, akiben egy szent királyt ismert meg, ami azonban Orzeolo Péterről nem mondható el. Orzeolo Péter nem támogatta úgy az egyházat sem, ahogyan ez Szent István király idejében még létezett. Úgyhogy az egyház részéről is volt neheztelés Orzeolo Péterrel szemben, a magyar arisztokrácia részéről is, és ez egy felkelésben robban ki, amivel ugye Orzeolo Pétert elűzik a trónról és Magyarországról, és helyette szerzi meg a trónt.
Abosámuel.
Így van, ugye a harmadik magyar királyunk, és az ember azt gondolná, hogy na hát akkor ezzel jobbra fordul a dolog, de nem, mert hogy kiderült, hogy Abosámuel pedig teret enged a pogánság újjáéledésének is. Tehát ő sem támogatja olyan mértékben az egyházat, mint ahogyan a Szent István király tette, ezért az egyház részéről vele szemben is van ellenérzés, aminek az élére megint csak pontosan a csanádi püspök Gellért áll, akinek személyes tapasztalata is van Abba Sámuelről, hiszen pontosan az ő székvárosában, amikor ott tartózkodik egy alkalommal Abba Sámuel, akkor hát eléggé brutálisan több magyar nemest is kivégeztet. Ami miatt Gellért megrója őt, és ugye egyházi fenyítékkel sújtja, tehát nem hajlandót megáldoztatni, mert hogy először vezekelnie kell. Tehát látszik, hogy abban az időben talán a legnagyobb tekintélyen rendelkező püspök Gellért, vagy legalábbis mondhatjuk azt, hogy a legagilisabb püspök Gellért és az új király között is nagyon hamar megromlik a kapcsolat. Gellért, ugye a legendája szerint, meg is mondja előre Abba Sámuelnek, hogy nem lesz hosszú az uralma. És ez tényleg be is következik, hiszen
3 évig uralkodott Abba Sámuel, tehát ez tényleg nem egy hosszú uralkodás.
Így van, és akkor, amikor ez a jövendőlés vagy jóslat elhangzik, utána nem sokára a Ménfői csatában vereséget is szenved az országba külföldi segítséggel, ugye a 3. Henrik császár segítségével visszatérő Orzeolo Pétertől, és Orzeolo Péter ott folytatja, ahol abba hagyta.
Magyarul az egyház szervezést azt nem folytatta tovább, ugye elődjén.
Így van, és ráadásul az országot tulajdonképpen hűbérbe adja harmadik Henriknek, akinek a segítségével visszajutott a trónra, ami hát a magyar nemességet ugye mélységesen fölháborítja, de ugyanakkor a püspökök között sem népszerű továbbra sem. Ami odáig vezetett, hogy valószínű, hogy ugye itt is Gellért szerepe jelenik meg, hogy Csanádon összegyűlnek, tehát pontosan az ő székhelyén összegyűlnek, és kvázi összeesküsznek Orzeoló Péter ellen, és azt mondják, hogy a Vazul fiakat, Andrást és Leventét kell visszahívni az országba, egyébként is ők ugye egyenes ági, fiági leszármazottjai az Árpádoknak. És ugye követséget küldenek Andráshoz és Leventéhez, akik tényleg sereget gyűjtenek, és megindulnak az országba. Orzeoló Péter, tudjuk, hogy ezzel be is fejezi a királykodását, viszont ami még bonyolultabbá teszi a dolgot, hogy mindezt a belső anarchikus helyzetet igyekeznek kihasználni azok, akik vissza akarnak térni a régi pogánsághoz. Ugye ezeknek az érére áll egy Vata nevezetű nemes úr, ugye ez a Vataféle pogánylázadás, akik egy időben együtt működnek azokkal a püspökökkel is, akik Orzeoló Péter ellenesek. Tehát itt most két különböző csapat találkozik egy közös cél érdekében. Tehát egyrészt vannak azok, akik elégedetlenek Orzeoló Péter uralkodásával, és ezért kívánják behozni a Vazul fiakat, illetve van egy másik csoport, akik meg elégedetlenek azzal, hogy az egyház elnyomta a régi megszokott pogánságot, tehát tulajdonképpen ők a pogánság visszaállításáért küzdenek, de ebbe ehhez meg kell dönteni a keresztény királynak az uralmát. Tehát itt két teljesen különböző csoport küzd egy célért, a közös cél az, hogy Orzeoló Péternek mennie kell. Viszont minden másban ez a két csoport, ez különbözik egymástól.
Thank you.
Ráadásul a két vazulfi, András és Levente is másképpen gondolkodnak, mert hogy a korabeli, illetve a későbbi krónikák szerint úgy tűnik, hogy Levente szimpatizál a pogány lázadókkal. András azonban nem. Tehát Levente a pogányok közé is elmegy, ott valahol Pesten az ő táborukban találkozik velük, viszont ő nem sokára meghal, eltűnik a színről, és marad András, aki a későbbiekben majd leszámol azért a pogányság restaurációjának a kísérletével. De most maradjunk ott, hogy ugye Csanádról is elindul a Gellért püspök, és utána Székesfehérvárra megy, ahol három másik püspökkel együtt indulnak meg Pest felé, hogy a pesti révnél találkozzanak az általuk is meghívott leendő királlyal. És itt történik ugye a probléma, ugye közben a legenda szépen leírja, hogy ez a három püspök, akik ott jelen vannak, azokkal kapcsolatban Gellértnek egy látomása van, és pedig azt elmondja nekik, hogy a szűzanya hívja őt és két társát magához. Most ez az érdekes, hogy a három püspök, akik vele érkeznek, ezeknek a nevei egyrészt már megint többféle névváltozatban szerepel, talán a Bestréd vagy Besterédnek nevezzük az egyiket, Benetének a másikat, és a kettő között van megemlítve Buldusz. Buldusz, akinek a későbbiekben, amikor szóba kerül majd a neve, nagyon sok névváltozata van, Böd, Bőd, Buldi, és így tovább. Maradjunk a latinos verziónál, Buldusznál. A Buldusznál. Jó, tehát a három püspök közül a középső Buldusz. És Gellért püspök elmondja nekik, hogy Bestréd, illetve Buldusz vele együtt fog majd vértanú halált halni, és így folytatják az utokat, szépen a püspökök elvégzik a gyónásukat, megáldoznak, és mennek a pesti rév felé, ahol találkoznak a vataféle pogány lázadókkal, akik, ugye Gellért püspök idősebb, beteges, ezért szekéren utazik, de kirángatják, és tulajdonképpen ott megkövezik Buldusszal együtt, de ő még él, akkor beteszik egy kocsiba a Kelenhedről, lezúdítják a Dunapartjára, akkor még mindig él, átszúrják lándzsával, és a fejét szétverik egy kövön. Na ez Gellértnek a vértanúsága, és ugye ennyit ír róla a legenda Buldusról, hogy ő is kövektől találva holtan marad. Tehát ő is meghal. Besteréd és a másik püspök, Benete, vagy Benetá, ők átmennek a Dunán csónakban, viszont Besteréd ezen az átjutás után is mégis a pogányoknak az áldozatává lesz, úgyhogy Gellért püspöknek a látomása igaz abból a szempontból, hogy valóban hárman vértanú halált haltak négyük közül. Most az probléma az, hogy a három másik püspök, aki ott van Gellértel, a nevükön kívül nem ismerjük, hogy melyik püspökséghez tartoznak. Az tény, mert ugye föl lehet hozni ezt is ilyen indirekt érvnek, hogy Buldusz személyéért egyetlen más püspökség sem jelentkezett. Tehát a jelenlegi püspökségek közül, vagy mondhatjuk így, hogy a Szent Istváni, mert ugye akkor még a Szent Istváni egyház szervezet volt, a Szent István korában létező püspökségek közül senki sem jelentkezett, hogy Buldusz az övék lenne. Egyedül az Egri egyházmegyében maradt meg a hagyomány, hogy Buldusz egri püspök lett volna. Bár itt a történészek ugye próbálják beazonosítani, hogy vajon melyik egyházmegyéhez tartozhatna, hát megosztanak a vélemények. Tehát van olyan, aki a pécsinek vagy a veszpréminek gondolja, nem tudjuk. Az tény, hogy sem a pécsi egyházmegyében, sem a veszprémi egyházmegyében nincsen különösebb kultusza Buldusznak, tehát még csak említés szintjén sem, tehát a püspöki listákon sem szerepel. Az egrin viszont a kora újkori történészektől kezdődően folyamatosan, sőt, ahogy láthattuk, igazából van, aki rögtön az első püspöknek teszi meg az egri egyházmegye élén. abban a listában, ami most szerepel, ott a harmadikként szerepel, ami viszont biztos, hogy ez a buldusz, ha egri, ha nem egri, mindenképpen a kereszténységnek a mártírja.
Most az ő életével kapcsolatban olyan szempontból szaladtunk előre, hogy azt már tudjuk, hogy hogyan halt meg. Tehát püspök volt, de nem biztos, hogy egri. Valahogy ezt így vezetem le. De hogyha egri püspök volt, azzal kapcsolatban van bármilyen adat vagy forrás, hogy ő Egerben püspökként mit tevékenykedhetett? Semmit nem tudunk.
Semmit nem tudunk.
Tehát szintén csak megemlítés szintjén van.
Származásáról sem tudunk semmit.
Névváltozatairól tudunk.
Névváltozatairól, igen, hogy különböző korai történeti művekben más és más módon említik, de valójában a működéséről semmit sem tudunk. Ami inkább érdekes, az utóélete. Tehát az, hogy Buldusznak a kultusza az valamiképpen elkezdődött. Most, amiről már biztosan van adatunk, az telekesi püspöknek a működése. Ugye ő a török után az első püspök, aki itt telepedett le. Tehát ő már eleve Egerbe jött 1699-be, és el sem ment Kassára, hanem itt Egerben telepedett le. És ő már azt tudjuk, hogy a székesegyházban Buldusznak a tiszteletét, ugyanakkor az akkori Szent Mihály templomban, ami a mostani bazilika elődje, azon a helyen állt, ő már elindította Buldusznak a kultuszát. Tehát valójában, ha arra próbálunk figyelni, hogy egyáltalán mikor jelenik meg Buldusz úgy nagyobb mértékben az egri egyházmegyének a köztudatában, akkor az Telekesi, ahol azt mondja, hogy a székes egyházban már kápolna volt szentelve Buldusz tiszteletére. Tehát ő már elkezdi Buldusznak a tiszteletét, de még valójában ez nem válik az egész egyházmegyében mérvadóvá. Viszont egy másik érdekes adat, szintén Buldusszal kapcsolatban, meg Telekesivel, hogy abban az időben már letelepedtek Egerben a jezsuiták. A jezsuiták működésében, a tanítási szisztémájában nagy szerepe van az iskoladrámának. Amikor különböző ilyen, mondhatjuk így, hogy épületes történeteket, nagyon sokszor szenteknek a történetét, vagy más ilyen nagyon fontos erkölcsi tanítással rendelkező darabot adnak elő a diákok. És már az 1700-as évek elején, Telekesi püspöknek az idejében tudunk arról, hogy 1703-ban a jezsuitáknál előadtak egy iskoladrámát Buldusszal kapcsolatban, tehát Buldusznak az életéről, különös tekintettel az ő mártíromságáról. Tehát ez egy kegyes történet, és ezt tudjuk, hogy a későbbiekben ez újra előfordult, tehát 1762-ben újra előkerül, ezek már dokumentáltak, előkerül a Buldusz történet, szintén a jezsuitáknak az iskola drámáik között, amit előadtak. Még az is lehetséges, hogy ez az 1762-es, ez ugyanaz, mint az 1703-as, nem tudjuk, hogy új drámát írtak-e, de az tény, hogy itt egy évszázadon, vagy 50 év, 60 éven belül kétszer is Buldusról szóló iskola dráma jelent meg a jezsuitáknál, ugye, ami Egerben, a székvárosban van, közvetlenül a püspökségnek a szomszédságában. Tehát ez mutatja, hogy igenis Buldusznak a kultusza az valamiképpen élő volt a 18. században, ugye, amit bizonyít az is, hogy a régi székesegyházban kápolna volt a tiszteletére szentelve. 1762, tehát a második előadása ennek a Buldusz drámának, ez viszont már Esterházy püspöknek az idejére esik, és itt jelenik meg egy új motívum, mert hogy Esterházy püspök fontosnak tartotta, hogy a Buldusz kultuszt, ez furcsán hangzik így, tehát a Buldusz kultuszt azt valamiképpen törvényesíteni kellene. Tehát mondjuk azt, hogy meg kellene erősítetni Rómával, hogy Buldusznak kiáró kultuszt, szentként való tiszteletét engedélyezzék. Tehát már a püspökségének a kezdetén éppen ezért ő megbízza a római emberét, hogy az apostoli szentszéknél járjon közbe ennek érdekében, hogy Buldust szentként tisztelhessük itt az egri egyházmegyében. Ugye ehhez megbízta egyébként itt Egerben Ambrosovszky Mihályt, hogy amit csak tud Buldusszal kapcsolatban, azt gyűjtsön össze. Ez meg is történik, tehát Ambrosovszky nagyon becsülettel az összes korábbi adatot, amit történészek vagy legendák írtak Buldusszal kapcsolatban, azt mind összeszedi. Viszont hozzáteszi becsülettel, hogy mindezek azonban nem támasztják alá tökéletesen azt, hogy Buldusz valóban az egri egyházmegyének a püspöke lett volna. A vértanúságával nincs probléma, tehát az igen, az megvan, de hogy egri püspök lett volna, ezt ő sem tudta bizonyítani.
Thank you.
Mindezek ellenére Rómában ugye elindul a dolog, tehát azt szeretné Eszterházy elérni, hogy ahogyan Szent Gellértnek tisztelete van, ugye elsősorban a Csanádi Egyház megyében, illetve hát ugye az kiterjedt utána az egész Magyar Egyházra, ugyanígy Buldusznak a tiszteletét is elő lehetne mozdítani. Igen ám, csak hogy Róma elégedetlen volt az összegyűjtött adatokkal. Tehát nem
lát... Keveselte, tehát nem érezte, hogy ez elegendő ahhoz.
Így hogy... van. És egy újabb feltételt szabott, és azt javasolták Eszterházy Károlynak, a püspöknek, hogy legyen szíves, gyűjtse össze az egyház megyéjében azokat az adatokat, amelyek bizonyítják Buldusznak a kultuszát. Tehát ugye nem elégséges az, hogy most Buldusznak a létét bizonyítjuk meg a vértanúságát, hanem az is fontos, hogy szent emlékezete éljen az emberek között. Tehát tulajdonképpen azt kellene fölmutatni és bizonyítani, hogy Buldusznak létezik már a nép körében bizonyos fajta kultusza, ami, hogy gyűjtsék össze, hogy hol vannak róla ábrázolások, tehát
templomokban,
tehát képek, szobrok, vagy erekjék, vagy éppenséggel, hogy hol van olyan kultusz, hogy körmenetet tartanak a tiszteletére, vagy bármi más módon, hogyan is tisztelik. Tehát ugye ez mind szükséges lett volna ahhoz, hogy Róma jóvá hagyja Buldusznak a tiszteletét, hogyha be tudják bizonyítani, hogy már létezik a népkörében a vértanúnak a kultusza. És akkor el tudná érni azt, hogy Róma jóvá hagyja, és akkor legalább az egyházmegye számára, mint szentet tisztelhetnénk, és akkor nyilvánvaló, hogy Róma megfelelő miseszöveget is készít hozzá, tehát könyörgéseket, és így tovább. Azonban ez az, ami nem sikerült. Tehát valójában Eszterházy püspöknek a törekvése, hogy Bulduszt az oltárra emelhesse, már jelképesen, mert hogy a relikviáit sem tudjuk, hogy hol vannak igazából, nem járnak sikerrel, mert nem tudja bizonyítani a kultuszt, a meglévő kultuszt Buldusszal kapcsolatban.
Tehát akkor gyakorlatilag Eszterházy Károly püspök ideig bezárólag, és azóta sincs Buldusszal kapcsolatban ábrázolás az Egri Egyház megyében? Vagy ez így már nem igaz?
Az a helyzet, hogy lehet, hogy van róla, valaki festett róla képet ilyen magánszorgalomból, ez
de
az.
De mondjuk a Verpeléti templomban freskón nem található ő meg.
Nem, viszont amiről van adatunk, hogy korábban az biztos, hogy létezett a kápolnai templomban Buldusz ábrázolás. A kápolnai templomot Telekesi építette, és ugye láttuk, hogy számára is fontos volt már Buldusznak a tisztelete, úgyhogy valószínűleg ő festetett oda egy mellékoltárra képet Buldusról.
És ezt onnan lehet tudni, hogy Buldusz, hogy mondjuk oda van írva a neve? Vagy?
Így van. Még 1810-ben ez a kép biztos, hogy létezett. És oda volt írva Imago Beati Buldie Episcopi Agriensis. Tehát oda volt írva, hogy boldog Buldusz egri püspök képe. De ez a kép is eltűnt.
Miért volt ennyire fontos? Most akár Eszterházynak tényleg, hogy a tiszteletét akarta elérni, ugye ehhez a kultuszát kellett keresni, tehát azért, mert hogy őt lehetett volna lefektetni az első valós püspöknek, egyáltalán ugye a mártír halára, vagy mi az, ami miatt ennyire fontos lehetett az ő kultuszának a kutatása, vagy megtalálása?
Ezt nem hiszem, hogy Eszterházynak a hiúsága lett volna, hogy az egyházmegyének legyen saját szentje. Bár azért ilyen szent rivalizálás azért van az egyházmegyék között, hogy ki
hogy
az...
legalább egy legyen, de még jobb, ha még több van esetleg.
Így van, de mondom, ebben az időben a szentjavatásokkal már annyira óvatosan bántak, tehát nem lehetett csak úgy valakit szenté nyilvánítani. Hát, hogyha valakit szenté avatnak, akkor az teljesen hitelesen szentként tisztelhető, mert tényleg szent életet élt.
Az önmagában nem elég, nem volt elég akkor sem, hogyha valaki mártír halált a szentélyavatáshoz.
Igen, mert hogy igazából a probléma az volt, hogy hogy nem volt kimutatható a kultusza a népkörében, illetve hát, hogy annyira bizonytalan, tényleg azon kívül, hogy volt egy Buldusz nevezetű püspök, akit a pogányok megköveztek, és így valóban vértanú, azon kívül nem tudunk róla semmit. Jó, persze hozzá lehet tenni, hogy az ókori nagy vértanú szentekről is olyan adataink vannak, amelyek inkább csak tényleg a legenda és a képzelet szüleménye, és nem pedig a valós történelmi tényeken nyugszik, de azoknak meg évszázadokon keresztül megvolt már a kultusza. Tehát ott nincs, még egy csomóet ki is vettek az egyházi naptárból, aztán meg szépen visszatették őket, mert igaz, hogy történelmi szempontból nem nagyon lehet róluk semmit sem tudni, viszont már van nekik egy, mit tudom, 1500 éves kultuszuk. Buldusznál meg pontosan ez az, ami hiányzott. Tehát adatunk van róla, hogy létezett egy Buldusz nevezetű püspök, akit megköveztek, de mondom, még az is bizonytalan, hogy egri püspök volt-e. Bár, ahogy mondom, más egyházmegye nem jelentkezett érte, ilyen szempontból vallhatjuk bátran magunkénak, hogy ténylegesen ő az egri püspökök sorába tartozik, és mondhatjuk azt, hogy valóban életét áldozta a hitéért, még akkor is, hogyha ez nem társul azzal, hogy kánonilag megerősített tiszteletben részesíthetjük.
A beszélgetésünk végén már tényleg csak egy lezáró gondolat Buldusszal kapcsolatban. Eszterházi püspök után volt még valaki, aki próbált ezt a fonalat tovább vinni?
Nem igazán, mert hogy már ugye Eszterházi még életének a végén újra próbálkozott vele, tehát ő kétszer is nekifutott, és hát talán leginkább az adatoknak a hiánya az, ami megakadályozza ezt. Most mindezek ellenére az emlékezetünkben mi őrizhetjük, tehát liturgikus nyilvános ünneplést nem engedélyezett a Szentszék Buldusszal kapcsolatban. De például, hogy a Szent Gellért napi zsolozsmában, ott az egyik antifónában szépen szerepel az ő neve is, és ilyen módon mondhatjuk azt, hogy akik a zsolozsmát végzik, és ugye a Szent Gellért ünnepe az kötelezően kell venni, tehát nem lehet köznapot tartani, tehát aznap minden pap is, aki a zsolozsmát végzi, az megemlékezik a Buldusszról, aki szintén vértanú halt Gellérttel együtt, és ugyebár Beszterédről is. Az egyházmegyében tehát ilyen nyilvános kultusza nem lehet, de emlékezetünkben őrizhetjük, hogy azért tényleg ott az ősi püspökeink között van olyan, aki vértanú, aki tényleg az életét áldozta, méghozzá Szent Gellérttel együtt, aki viszont az egész Magyar Egyháznak a Magyar Egyház számára kötelezően vendő ünneppel rendelkezik.
Már nagyon izgatottan várom azt az első szemét, aki bizonyítottan egri püspök volt. Tudjuk majd vele folytatni a következő adást, vagy még itt sorban jönnek a bizonytalan?
Még bizonytalanok eleme. Jönnek.
Hát nagyon kíváncsian várom, hogy ki lesz tényleg az első, de hát addig is a feltételezések még ránk várnak, de velük már a következő adásban fogunk foglalkozni. Thank you.
A mai adásban Bonifác és Buldusz egri püspökökről Budapéter atyával beszélgettünk. A riporter Klész Beáta volt.
Thank you.